Nagyon örülök, hogy baloldaliként egy baloldali párt rendezvényén adhatok elő ezen az évfordulón, és ezzel együtt is ez egy történészi megszólalás lesz, ezt azért jelentem már most is, mert aki végighallgatja, az azért hallani fogja, hogy vannak dolgok, amiről én történészként talán másként gondolkodom, mint ami itt elhangzott. Azt gondolom, és ezzel megelőlegzem a végső tanulságot is, hogy ez nem baj. Éppen ez lenne az, amit érdemes lenne végre elfogadnunk ahhoz, hogy valóban sikerüljön túllépni Trianon traumáján, vagy azt, amit ma trianoni traumának nevezünk. Tulajdonképpen az lenne az első lépés, azt gondolom. Ezt azonban megpróbálom történetileg levezetni. Nevezetesen először röviden áttekinteni, hiszen azért ez egy olyan kérdés, amiről órákat lehetne beszélni. Röviden áttekinteni azt, hogy mit jelentett társadalmi értelemben, közvetlen társadalmi tapasztalatként a leginkább érintettek számára az, hogy megszűnt a történeti Magyarország, és egy másik nemzetállam polgárai lettek, vagy esetleg Magyarországon éltek tovább, akkor milyen módon, milyen viszonyulások mutatkoztak meg a kisebbségbe került magyarokkal kapcsolatban. És ezután azt próbál meg felfejteni, hogy ezeknek a, ha tetszik, történetileg megragadható élményeknek a tükrében mégis miért vált végül nagyon egyneművé az, ahogyan Trianonra emlékezünk, milyen szerepet játszott ebben a politika, és hogy ennek a tanulságait levonva merre lehetne indulni egy más típusú kevésbé traumatikus emlékezet megteremtése felé, miközben, ugye, mint ezt már hangsúlyoztam, azt gondolom, hogy az lenne a legszerencsésebb, hogyha ez az emlékezet sokszínű, sokféle lenne, sok mindennek teret engedne, anélkül, hogy elengedni azt a fajta fontos morális értékelést, ami a békeszerződés igazságtalanságaival kapcsolatos, hiszen ez egyúttal egyfajta társadalmi szükséglet is, hogy ezen a történelemben, ebben az értelemben legalábbis tanulságokat van. Nem foglalkoznék tehát sokat azzal, hogy mi volt az oka, ezt egyébként is ugye a pártelnök úr elég jól érzékeltette. Én talán annyit még kiemelnék a háborús összeomlás kapcsán, hogy ugye ő említette azt, hogy a lényegében 1918 végén ennek az államalapulatnak, az osztrák-magyar monarchiának a lakói már nem akarták ezt fenntartani, és ennek a mélyben fekvő okai Magyarország esetében az különböző szociális és társadalmi problémák és a nemzetiségi probléma, ha tetszik, félrekezelése volt. Ehhez hozzá érdemes még hozzátenni azt, mert ez egy nagyon fontos eleme az egyéni tapasztalatoknak is, hogy a háború önmagában is egy jelentős lakossági megpróbáltatást jelentett. Ugye milliók kerültek a frontra, erről is elhangzottak a számok, hány halott volt, hány sebesült, hány hadifogoly, az otthon maradottaknak a férfiak nélkül kellett megoldani a család fenntartását, főként a városokban, de egy idő után már a falvakban is azért elég egyértelmű volt az élelmiszerhiány, ez jelentős társadalmi feszültséget okozott, a középosztály, a tisztviselők, a munkásokra haragudtak, a városiak, a falusiakra haragudtak, azért, mert úgy gondolták, hogy nekik több élelmiszer jut, valamivel több cipőhöz jutnak, munkások például pont azért, mert egyébként szervezkedtek, és a szakszervezetek segítették a beszerzést. Tehát ez hozzájárult ehhez, és ehhez jött az a fajta hatósági nyomás, ami az elégedetlenekkel, elsősorban a gyanúsnak tartott nemzetiségekkel szemben jelentkezett. Ez egyébként az osztrák birodalomfélben sokkal jelentősebb volt, és sokkal nagyobb szerepet játszott abban, hogy azok a nemzetiségi elitek, amelyek 1914-ben még egyáltalán nem szükségszerűen gondoltak arra, hogy ők el akarják hagyni ezt az államalakulatot, 1917 végére, 18 elejére már csak nagyon radikális változásokkal lettek volna hajlandók hozzájárulni a fennmaradásához, pont azért, mert az osztrák hatóságok a rendkívüli helyzetet, a különleges jogrendet arra használták fel, hogy lényegében mindenkit megfosszanak a polgári és szabadságjogait, és önkényesen lépjenek fel puszta gyanú alapján. Tehát átérdépe most már Trianonhoz. Azt gondoltam, hogy három rövid életutat mondanék el nagyon röviden, és aztán ezeket próbálnám meg felhasználni, mint típusokat arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű tapasztalatok lehettek. Hozzátéve azt, hogy ez a három életút mind egyetlen társadalmi közegből van, középosztályi, tisztviselői, hát tulajdonképpen, ha tetszik, középszintű tisztviselői életutakról van itt szó, miközben egyébként az érintettek jóval nagyobb része nem ehhez a társadalmi közeghez tartozott, de a két világháború közötti Magyarországon alapvetően ez a társadalmi réteg lett a Trianon arca, akiknek a sérelmeiről a legtöbb szó esett. Részben azért, mert még a menekültek közül is őket emelték ki, pedig ott sem voltak számszerű többségben, nyilvánvalóan érthető okból, hiszen ez azért egy nagyon csekély kisebbsége volt már ebben az értelemben a magyar társadalomban. Ez a három ember, az első, ez a legrövidebb történet és a legszomorúbb, Roska Miklós, aki Gyulafehérvár polgármestereként már 1918. novemberében Budapestre települ, azt tudjuk a különböző híradásokból, hogy itt állásba kerül, de 1921 végén már arról értesülünk a lapokból, azt hiszem, a kis újság tudósításából, hogy egy budapesti elmegyógyintézetben elborult elmével meghal. És a tudósítás egyúttal mindannak tulajdonítja ezt a nagyon gyors véget, és magát, ugye az elborult elmét, amit átélt 1918 végén Gyulafehérváron, ahonnan egyébként már azelőtt eltávozott, hogy a román csapatok megjelentek volna, vagy sor került volna a közismert gyulafehérvári gyűlésre. A másik egy sokkal-sokkal komplikáltabb történet, ez Antalfi Sándoré, aki 1918 végén a Krassó-Szörény megyei Facsádi járás főszolgabírájaként szolgált, ez a megyeszékhely, ez Lugoshoz nagyon közeli járási székhely, kisváros, tehát élhetően Antalfi amúgy is inkább Lugoson élhetett, vagy Lugoson is élhetett, és nem Facsádon. Facsád arról is nevezetes, hogy 1918 novemberében véres eseményekre kerül sor, a környékbeli parasztok megpróbálják kifosztani a kérdést, és a katonasság a temesvári repülők bevetésével oszlatja szét a tömeget, aminek több tucat halálos áldozata van. Antalfi egyébként 1922-ben Kolocsaváros első polgármestere lesz, nyugdíjazásáig betölti ezt a tisztet. Különböző minisztériumi bizottságokban, közigazgatási szakértői testületekben vesz részt, és az egyik jubileumán megjelent cikkekből az derül ki, hogy hát 1919. június 1-én a román, berendezkedő román hatalom elbocsátotta, börtönbe is zárták a facsádi vérengzés miatt, amit ez szerint, a cikk szerint ő lett volna az, aki hatósági vezetőként ezt az egész fellépést vezette volna, és hát utána ez éppen ezért távozott Magyarországra. A helyzet azonban az, hogy a temesvári levéltárban a Krassó-Szörény megye iratai között számos dokumentum van, amiből kiderül, hogy Antalfi Sándor letette a hűségesküt, ugyan áthelyezték Facsádról egy másik járásba, de ott meglehetősen odadóan szolgálta a berendezkedő új hatalmat. Románul ugyan nem tudott, de ez valószínűleg nem jelentett számára problémát, legalábbis ezekben az iratokból ez terül ki, hogy igazából ekkor, még 1920 elején ez egy formális elvárás volt velük szemben, hogy tegyenek úgy, mintha románul vezetnék a közigazgatást, tehát ugye, amíg nem tudnak, addig ez nem fog menni. És aztán valóban 1920 júliusában már menekültként regisztrálják Pest, Pilisholt, Kiskun vármegyében. És utána ível fel a karrierje nagyon gyorsan. És azt gondolom, hogy a tanulság itt elsősorban az, hogy Antalfi sokkal inkább mérlegelt és számított, amikor ugye döntött arról, hogy ő mit csináljon 1919 végén, mint amit ezekben az utólagos, ha tetszik, visszaemlékező, stilizált önélet írások, vagy a saját életéről szóló megszólalásukban kiolvasható. Ugye az nyilvánvaló, hogy 1919. június közepén, amikor berendezkedik az új román államhatalom, miért nem választja azt, hogy elhagyja a helyét, Magyarországon tanácsköztársaság van, ez ennek a társadalmi csoportnak biztos, hogy nem volt egy vonzó lehetőség, pláne nem ugye június közepén, amikor már az alföldi paraszti lázongásokról is szólnak a hírek, nem sokkal később kerül a Ludvikás lázadásra, tehát hogy azért a hírekből lehet tudni, hogy magyarországi helyzet az nem feltétlenül a legkedvezőbb a számukra. És hát Antalfinak megvolt az a társadalmi kapcsolatrendszere, a berendezkedő új román közigazgatásnak a vezetőivel, aminek a vezetője a megyében Lugos város korábbi prefektusa volt, Ioan Bölteszkú, ami lehetővé tette, hogy itt a felszínen maradjon, és valamikor a békeszerződés aláírása körül elvégzett talán egy, én úgy képzelem, elvégzett egyfajta végső számítást, amiből számára az derült ki, hogy talán meg is kérdezte a prefektust, hogy mire számítson, hogy hát ő most főszolgabíró maradhat, talán megyei jegyző lehet, de hát nyilván ahhoz, hogy ő ennél komolyabb pozíciót szerezzen, ahhoz már arra már vagy nincs esélye, vagy ténylegesen olyan áldozatokat kellene hozni, annyira fel kellene adni a saját meggyőződését, nemzeti meggyőződését nyilvánvalóan, amire már nem hajlandó. Magyarországra telepedett át, de nagyon tanulságos az, hogy ahhoz, hogy a magyarországi karrierje működjön, ahhoz ezeket a momentumokat a saját élettörténetéből és életrajzából el kellett tüntetnie. Amikor regényben gondolkodom, akkor azt úgy képzelem a jelenet, hogy valószínűleg be is ment a prefektushoz, és megkérte, hogy írjon neki egy pecsétes papírt arról, hogy őt már júniusban elbocsátották, hogy ezt Magyarországon be tudja mutatni. De ilyen papírt nem láttunk, tehát hogy ez inkább az én fantáziám. Nyugodtan az én fantáziám. És a harmadik történet Inándi Györgyé, aki Karánsebes városának volt az egyik vezető tisztviselője, az adóügyi osztályon is tevékenykedett, az árvaszék ülnöke, az önkéntes tűzoltó egylet parancsnok helyettese, és hát ő az, akinek az életében igazából 1919-1920 nem jelent semmiféle törés. Pontosabban annyi történik vele, hogy 1920 után időről időre zaklatják, de nem a társai, nem a hatóságok, hanem különböző feljelentések érkeznek vele kapcsolatban. Ezek általában banális feljelentések, tehát a tűzoltó egylet egyik szabadtéri mulatságán magyar városnevek szerepelnek azokon a táblákon, amit egy kicsit obskurus társasjátékhoz használnak, vagy a vezényleti nyelve a tűzoltó egyletnek nem román, hanem magyar, de ezeket a feljelentéseket rendszeresen adatta teszi. Rinándinak az egész karrierpályáján látszik, hogy igazából ő valószínűleg egyébként nem dédelgetett olyan karrierterveket, mint Antalfi. Ő ebben a karánsebesi közegben viszonylag nyugodtan folytathatta az életét, és továbbra is megtartotta